Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Nem hárman vagyunk, hanem négyen a stúdióban. Egy ikont köszönthetünk itt az asztalnál. Mondhatlak ikonnak?
Nem, de hát most már
nem, de most már késő. Akkor jó, akkor visszavonom így nyilvánosan. Minden esetre Prószéki Gábor ül itt velünk, ki szerintem, aki számítógépes nyelvészettel foglalkozott bármennyit, az biztos, hogy hallotta a nevét. Több mint 30 éve foglalkozol számítógépes nyelvészettel. Mondhatom ezt?
40.
Inkább 40, igen. Szóval
a 40 nagyobb, mint a 30.
Eleve programtervező matematikusként végeztél, és nyelvészként is, és aztán nyelvészként szerezted a doktoridat, ha jól gondolom.
Igen, igen.
Másrészt pedig az üzlet területén, hát a messze híres Morphologic cégnek az alapító igazgatója vagy, amúgy megtanítottál is
a mai napig
tanítasz a Pázmányon, és a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója vagy. És hát szerintem, aki bármit akar csinálni a számítógépen, az használta a Morphologicnak a termékeit, a helyes et, meg a helyesent, meg a MobiMouse-ra emlékeztek? Gondolom Gábor emlékszik rá. Én nekem az az emlékemről, hogy szerintem az volt az első szoftver, amit én pénzért vásároltam. Mármint, hogy magyar szoftver, akkoriban ez nem volt feltétlenül szokás, hogy csak úgy fizettünk egy szoftverért.
Szerezte az ember.
Mert azt szerezte az ember, de valamiért én a MobiMouse-ról azt gondoltam, hogy az annyira fontos, hogy azért én pénzt adtam. Ami ugye kb. Azt tudta, hogy rávittük az egeret egy szóra, és akkor felbukkant annak a fordítása. Mert hogy a Morphologic az alapvetően egyrészt nyelvhelyességi szoftvereket készített, másrészt fordítás, a gépi fordítással.
Fordítás támogató, fordítás ilyen, és aztán meg gépi fordítást is, igen.
Igen, és aztán ugye ezeket a szoftvereket megvette nagyjából mindenki, akit komolyan lehet venni, nem Microsoft, meg IBM, meg
igen, hát ilyenek. Kétségtelen, hogy volt egy olyan pillanat, amikor ilyen típusú szoftverek ezekre a nyelvekre, ahol mi élünk, még nem volt, mi ezt megcsináltuk, és hát ugye azt igazoltuk, hogyha magyarra valamit megcsinál az ember, akkor azt el tudja adni a lengyelre, cserre, romáros, stb., mert hogy azok is bonyolult szóalaktanú nyelvek, és az angol után minden az, de ha magyarra van az embernek megoldása, akkor azt már úgy egyszerűsíti ezekre a nyelvekre, és hát így mondhatjuk, hogy szerencsénk volt, vagy hogy a hátrányunk előny.
Igen, és azt akartam kérdezni, hogy a Morphologic ma még létezik?
Igen, létezik, és hát ugye nyilván nem termékekben, de bizonyos szolgáltatások, meg egyedi fejlesztések vannak. Nyilván az az időszak volt igazán testrezálló, hiszen ez 91-ben indult, amikor ugye a dobozos termék volt a sláger, vagy ha nem sláger, az volt.
Az volt, igen.
És aztán ugye ezek egyre vékonyodtak, ugye a floppyk volt, CD-k lettek, majd eltűntek, és ugye online eszközök lettek. Ma már egészen más ez a piac, viszont mindig van olyan tevékenység, amire a szaktudásra szükség van. A cég összességében kisebb, de működőképes, viszont én azért nem vagyok az ügyvezető igazgatója most már 6,5 éve, mert a jelenlegi pozíciómmal ez összeférhetetlen, hiszen hasonló területen egy üzleti vállalkozásnak nem lehetek a vezetője, de ettől még a cég van.
Igen, én megnéztem egyébként a LinkedIn-en, és abszolút még élő cégként mutatkozik, miközben már a weboldal meg azt hiszem 2018-as az utolsó hír rajta.
Kéne rakni, mert hiszen nem ebből él, de
igen.
Ez talán figyelmeztetés is volt nekem, hogy ennél illendőbb volna egy kicsit fölpofozni, és rendbe rakni. Na de nem erről fogunk ma beszélni,
egész biztos.
Igen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a mi cégünk is most már 17 éve működik, és egy idő után, de valószínűleg ez elég természetes, egy idő után egy állandó probléma forrása. Hát nem csak a weblap, általában mindenféle kommunikációs csatornának a szinten tartása, vagy fejlesztése, az azt hiszem, hogy minden vállalkozásnak feladja a leckét. Az elején persze akkor mindenki...
Mindenki lelkes, meg mindenki lelkes, azt akarja, hogy megtalálják őt, és amikor már megtalálták.
És azok közé, dolgok közé tartozik ez is, hogy hát, hogy valahogy úgy gondoljuk, hogy egyszer megcsináltuk, akkor az most nagyon szép, és ez most majd így lesz örökké, de ezt aztán minden előregszik.
Igen, egyébként erről egy ilyen régi kép van előttem, hogy mint Morphologic jártunk ki a Cebit nevű hannoveri nagy informatikai kiállításra, és emlékszem, hogy 90-es években egyszer mentünk ki, 90-es évek közepén talán, és egy teherautón azt láttam, hogy W, pont valami cégnév, meg utána DE, és mondta, figyeljetek, ez pedig az interneten van, és ez egy így reklámozzák a teherautón, szóval emlékszem erre az első élményre, amikor az, hogy van webcím, és akkor hazajöttünk, ilyet csinálunk mi is, szóval hogy ez ma már olyan, hogy ők apám látta az első gőzmozdonyt, szóval az én voltam.
Igen.
Ez azért ritkább, hogy velem történik meg.
Hát igen, abszolút. Ugye ma már nem is feltétlenül csinálunk weboldalt egyébként, hiszen inkább, nem tudom, a Facebookon találják hát meg a céget. Orrig
tolódott a dolog, de azt, hogy ilyen online elérés, az akkor olyan hihetetlen volt, hogy azt egy ilyen fizikai tárgy, mint egy teherautó hirdetés, hogy ezt úgy emlékszem erre, hogy ez biztos azért van, és akkor úgy találgattuk, hogy ez mi lehet, ezt majd elképzelni se lehet.
Na igen. Na hát ugyanígy, akkor talán még a nyelvi mesterséges intelligencia is nagyon máshol tartott. Nem mondanám, hogy nem létezett, mert létezett már, de akkor még alapvetően a másik, az ontológiai megközelítés volt az igaz, nem?
Ugye a mesterséges intelligencia fogalma létezett, tehát AI az ki lett találva már az 50-es, 60-as években, de azt tényleg úgy gondolták, hogy az emberi intelligenciát fogják modellálni, mondjuk az intelligenciának szerintem nincsen igazán definíciója, vagy jó definíciója, biztos nincs.
Emlékszem, hogy volt erről egy adásunk, és itt a Ferit
az őrületbe kergettetek.
Az őrületbe kergettük az előddel, mert nem hittél nekünk, hogy
igen. Nincs.
Igen, ez tulajdonképpen az adaptációs képesség talán az intelligencia, valahol ahhoz hasonlít legjobban. Na most azért azt kell mondjam, hogy a jelenlegi dolog, amiről bizonyára beszélgetni fogunk, azért az csak részben az, vagy egy kicsit az lehet, hogy hamarosan jobban, de amit úgy terveztek, az, hogy egy ilyen komplex globális intelligencia, és ebből próbáltak picike kis szeleteket megmutatni, de hát az is nagy szám volt. Most viszont óriási szeletet mutatunk be, de nagyon vékonyat. Tehát amikor egy AI eszközről beszélünk, eszközről nem is szoktak beszélni, mindent mindenki mesterséges intelligenciának hív, ugye akár egy, akár 100 dolog, szolgáltatás, termék, program, mindenfélét, de az biztos, hogy amit ezek csinálnak, az egy nagyon-nagyon vékony metszete annak, ami az ember fejében van, viszont óriási kiterjedés ez a metszet, tehát a hatása nagyon nagy, de hát nem az az intelligencia modellálódik, amit az 50-es, 60-as években kitaláltak, viszont az hosszú ideig sehogy sem modellálódott, tehát örülünk neki, hogy van ilyen. És mivel ránk dőlt, tehát akkora tudást vagy ismeretet jelenített meg, amitől az egyén nagyon picinek érzi magát, és ez egy nagyon jelentős pillanat, amikor úgy érezzük, hogy mi kevesebbek vagyunk. Egyébként konkrétan a Wikipédiánál is, sőt, bármely enciklopédiánál, amit a polcról levettem, mindenki kevesebb volt, de ezt az érzést valahogy nem így élte meg az ember. Tehát ott megnézem, hogy anyadikán született Arany János, és nem gondolom, hogy erre hivatkoznom kellene, mert ugye hát ez egy olyan általános tudás, legfeljebb én nem tudtam. De amikor ilyen dinamikus módon jelenik meg, akkor nagyon meg tudunk ijedni tőle, és hát ezért most ez a mesterséges intelligencia, hát folytatás annak, de én hosszú ideig karoskodtam amellett, hogy a nyelvtechnológia az egy önálló disziplina, és az AI az egy hasonló, de nem azonos vele. Most viszont minden összekevered.
Minden összekeveredett. Hát igen, ezen mi is sokat szoktunk lovagolni, hogy miért is azonosítják a ChatGPT-vel a mesterséges intelligenciát manapság.
Egészen a naplementében lovagolunk vele, igen.
Igen, igen.
Hát én azt gondolom, hogy Canon meg Ricoh másolókkal is lehet xeroxozni. Szóval, hogy...
És úgy gondolod, hogy a ChatGPT az ilyen fajta...
Hát az egy ilyen általános, szóval meg igen, ez egy ilyen megjelenítése annak a fogalomnak, amiről persze sokan nem is tudják, hogy... Illetve de, tudják, hogy van mit tudom, ha rajzolok, akkor mit tudom, egy Dalit kell elővenni, vagy valamelyik rokonát, azt nem keverik össze, de a nyelvi eszközöket azokat úgy le ChatGPT-zik, általában rossz betűsorrendel, mert valahogy furcsa ez a... angol betű szó.
Igen, mert ebben van egy érdekes megfoghatatlanság ebbe a ChatGPT meg a hasonló. Tehát egyáltalán az, hogy így most akkor nevet adtak neki, és akkor így megjelent, főleg a közönség számára, mert mondjuk valószínűleg a szakma egy picit jobban szétszálazza ezt, sőt, tehát így igyekezne is többet tudni a hátteréről, nem mindig tud.
Igen, a szakma azért többet tud, vagy hát nem tudom melyik a szakmát, rengeteg ember foglalkozik vele, és sok részéhez értenek emberek. Mondjuk az nagyon érdekes, hogy egy olyan állapotban, vagy olyan helyzetben vagyunk, hogy akik értenek hozzá, azok se tudják, beleértve magamat, meg mindenkit, hogy pontosan mit csinálunk, illetve a mitet, igen, csak az, hogy miért van ez így. Tehát valószínűleg ez az elvarázsoltságot az okozza, hogy tulajdonképpen még sose láttunk egy olyan eszközt, amelyik ennyire olyan, mint én. Jó, hát a humanoid robot ilyen még, csak ugye az 3D-be, hogy jön, aztán pislog, meg beszél, meg minden, és egy csomó embert az levesz a lábáról, hogy hű, ez olyan, mint én vagyok. Na most ez nyelvileg ezt csinálta, hogy olyan szövegeket produkál, amilyeneket legfőjebb én, vagy még én se. És ez az érzés az, hogy hát ez nagyon intelligens, és innentől kezdve mindenféle mögé gondolás van, meg olyan fajta túl iszonyú jó, tehát én nem devalválni akarom az értékeit, csak hogy nyilván a személyiség például hiányzik, tehát hogy szoktam mondani, én kimegyek az állatkertbe, és az emberszabásúakat megnézem, aztán hazajövök. Szóval nem gondolom, hogy holnap elém szaladnak, itt meg valahogy az az érzésem, hogy ez olyan, hogy hát ha ma ezt tudja, akkor holnap még többet, és akkor már mindjárt mindent tud, de hát azért nem egészen erre van szó.
Itt nagyon sokszor a Gyuri már megfogalmazta azt az állítást, hogy valójában a szakma, a hazai szakma is tökéletesen tisztában volt, hogy fejlődnek ezek a nagy nyelvi modellek. Ez tényleg így volt, vagy a szakmát is meglepte, ami tavaly kijött?
Hát ugye az itt próbáljuk még szétválasztani a nagy nyelvi modellt, meg a ChatGPT-t. Szóval a nagy nyelvi modell az addig igaz, hogy GPT, de nagy nyelvi modell a BERT is, amelyik nagyon sikeres, de most éppen nincsen olyan állapotban, hogy jól lehetne marketingelni. Tehát mondjuk ki, hogy a generatív modellek azért lettek sikeresek, mert ezek valami olyat tudnak, ami a, hát most nem tudom, devalválom az azt mondom, nagyon jó marketingelhető. Tehát egy BERT félé, amelyik megoldotta a problémát, az a szakmának volt nagyon jó, és az egy nagyon jó nyelvi modell. A GPT is egy jó nyelvi modell, mondjuk az ő életpályájához azért azt azért érdemes elmondani, ugye, hogy volt egy GPT nevű első verzió, senki nem tudott róla, olyan, mint az Apollo egy űrhajó volt annak idején, hogy arról mi nem tudunk. Igen. Aztán jött a GPT-2, amiről elmondták, hogy ez annyira baromi jó, hogy ezt nem fogjuk odaadni senkinek. Ez marketingileg egy zseniális ötlet, tehát mindenki alig várta, hogy legyen GPT-3, ami nem másfél milliárd paraméteres, hanem 175 milliárd, bármit jelentsen is annak, aki ezt nem érti, de jóval nagyobb. No, ezt meg megmutatjuk az embereknek. Hát ettől már föl lett fokozva ügyesen, mondhatjuk, hogy nem véletlenül Elon Musk az OpenAI, tehát azért itt vannak olyan trükkök, amivel nagyon-nagyon vártuk. Na most ez a GPT-3 se lenne akkora siker, ha nem csinálták volna meg a chatet, és hát nem tudom, itt a beszélgetésben ülők se tudják, de szerintem a túloldalon ülők se nagyon tudják, hogy pontosan hány ember mennyi ideig mit csinál. Tehát tudjuk, hogy mit jelent a reinforcement learning, és oda is van írva mellé, with human feedback. A human feedback azt jelenti, hogy 1-10-100-1000-10000 ember 1-10-100-10000 órát ült ott, és pofoszt, azt tudjuk, hogy mit kell csinálni, tehát hogy kell ezt a visszacsatolásos tanítást csinálni, de hogy ez mennyi emberi plusz munka, ami már messze a finom hangolási fázisa annak a hatalmas modellnek, amit nagy nyelvmodellnek hívunk, és ebben hát mondjuk azt, hogy többé-kevésbé egyedi a ChatGPT, mert a többiek nem ilyen csetek, vagy nem ilyen típusú kiegészítéssel futó nagynyelvi modellek, tehát a nagynyelvi modell állapotában vannak sokan, és ebbe a finom hangolt állapotban meg jóval-jóval kevesebben. Én tulajdonképpen ilyen szintű csak a ChatGPT tudok, ami egy zseniális üzleti trükk, vagy nem trükk, mert hát ez meg van csinálva, vállalkozás volt, hogy ezt rárakták, és akkor jöttek ki most már 11 és kicsi hónappal ezelőtt, hogy mindenki ettől teljesen megdöbbent, én magam is.
Igen, van ez a State of AI report, ami megint most jött ki októberben, ez mindig ilyen éves jelentés, és ebben egy ilyen elég kimerítően összeszedik nagyon aktuálisan, hogy állnak ezek a dolgok, és nyilván kiemelten foglalkoznak ezek a modellekkel, és most éppen tegnap éjszaka én is ezt olvasgattam, hogy most már az egyébként azért ilyen kicsit ilyen meta szinten tudják vizsgálni, hogy mit is jelent ez, hogy ott van ez a human feedback réteg, és hogy igazából nem nagyon publikálnak róla semmit. Tehát azt lehet tudni, hogy ez egy jelentős költségbe kerül, azt is lehet tudni, hogy egy jelentős improvement volt ugye a modelleknek a teljesítményében, illetve az, hogy ezek a sima ilyen foundation, meg egyéb modellek, azok ugye alapból azért, hát ilyen gyakorlat IT szempontból, vagy a laikus közönség számára nem igazán használhatók, vagy legalábbis úgy, ahogy a ChatGPT használható, és hogy most kezdik ezt el boncolgatni, illetve hát a különböző fejlesztési irányok meg vannak arra vonatkozólag, hogy ezt kiküszöböljék, és ne kelljen, mert ez azért egy ilyen kicsit olyan, mint a én nekem elnézést, én fizikus vagyok, én nekem a most hirtelen a Einsteinnek a kozmológiai állandó, vagy nem akarok hülyeséget mondani, tehát az általános relativitás elméletben volt egy olyan konstans, amit betettek, csak azért, hogy mert
a sok mindent helyre rakott.
Igen, mert sok mindent helyre rakott, és utána ez egy csomó probléma volt, és ez egy kicsit ilyen szög a sok mindenkinek a szemébe, hogy van egy ilyen mindent szuperül megcsinál gép, tehát odaadtuk neki nagy korpuszt, feldolgozza, szuperül összerakja, és akkor már majdnem tökéletesen menne magától, de még van itt akkor egy ilyen réteg.
Milyen igazságtalan, én matek versenyen ezt elpróbáltam sütni, nem jött ki, de oda raktam egy Kovács Gyula féle állandót, de ezt sose fogadták el.
Igen, szóval az biztos, hogy ezek a jószágok, ugye két nagy családba tartoznak, az előbb is mást így pedzegettem, tehát ugye enkóderek és dekóderek, és az egyik ugye arról szól, hogy adom neki a szöveget, és ő csinál vele valamit. Ez a nyelvtechnológiával foglalkozóknak ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy mindenféle eszközöket tudunk gyártani a szövegre. Ez az, ami nem annyira reklámozható, és van a másik, amelyik a semmiből ad valamit, és az pedig nagyon jó pofon. Most először csak úgy látszott, hogy arra való a kettő, hogy mondjuk a gépi fordítás áll két ilyenből, összekapcsolok egy enkódert meg egy dekódert, és akkor amit megért, azt egy ilyen minimális neurális reprezentációba átadja, és a másik kibontja a másik nyelven, és megvan a fordítás. És úgy tűnt, hogy ez a megoldás, és azzal, hogy ez kialakult, ez a nagyon furcsa jószág, amit lehet etetni, amit ugye promptnak hívunk, hogy adok neki valamit, tehát nem tudom én, ha minden hallgató tudja, mi ez, akkor semmi gond, azért egy példát mondok, ha azt mondom, hogy az, vagy hogy a, akkor ezzel két részre osztom a folytatható magyar szavak világát, az egyik magánhangzóval fog kezdődni, a másik máshangzóval, de ennél jobban nem szorítottam meg. Ha azt mondom, hogy a tegnap délután a barátommal sétáló, akkor már onnantól kezdve már egész más lehet csak mondani, és mondjuk egy könyvet ide beteszek, azt már nem lehet akárhogy folytatni, hiszen annak a tudása ott van a rendszerben. Na most, amikor egy ilyen etetés, tehát egy ilyen prompt készítés megvan, akkor tulajdonképpen egyre kevésbé látszik fontosnak az a másik eszköz, ami a szövegből csinált valamit, hiszen tulajdonképpen ezek a jószágok, amik a semmiből csinálnak valamit is tudják ezt, csak a semmit ki kell egészíteni valamivé, és így gyakorlatilag eltűntek az enkóderek, maradtak a dekóderek, vagy népszerű nevén ugye a generatív mesterséges intelligencia, és mindent meg lehet ezzel oldani. Tehát tulajdonképpen az a megdöbbentő, hogy amit itt mondtál az előbb, hogy van egy nagy alapmodell, azt egyszer drága pénzért felépítették úgynevezett felügyelet nélküli tanítással, tehát hogy a dolog úgy épül, hogy a gép csinálja, én megnézem, tehát azt az algoritmus, amit adtam neki, és utána esetleg lehetne finom hangolni, a finom hangolás pedig már egy úgynevezett, hát ott már ilyen annotált, kézzel preparált szövegeket adunk neki, hogy valami konkrét feladatot hajtson végre, és akkor erre felügyelt tanulás. És akkor a kettő között valahol ezen a skálán megjelenik az, hogy majd én kézzel nyomom bele, ott ülök előtte, és majd pörgetjük együtt. Tehát úgy felügyelem, hogy én ott vagyok ezzel a humán visszacsatolással, és innentől kezdve ez egy olyan ötlet volt, amihez hasonló eddig még nem volt, és mindenki úgy beszél róla, mintha az alapmodell ugyanaz volna, mint ez, és hogyha a promptok valójában, amiket mi csinálunk, nem egyfajta nagyon professzionális vállalkozásnak a tudását, világismeretét építenék, tehát gyakorlatilag már egy éve mindenki a ChatGPT használata közben milliárdszám generálta azokat a promptokat, amiből tovább lehet tanítani azt a rendszert. Természetesen ez nem bűn vagy baj, csak jó tudni, hogy az ingyenességnek általában mindig van egy másik oldala. Itt konkrét esetben az, hogy 8 milliárd ember potenciális felhasználóként hozzáad egy olyat, amit mi nélkülünk nem tudna ez a rendszer, és akkor, amikor úgy érzi valaki, hogy hű, ez okosabb, mint tegnap, hát már tanították közbe. Én tanítottam közbe, hiszen én adtam oda neki, tehát mint a Harry Potter, amikor felismeri saját magát a saját papájába, szóval, hogy itt a rendszer tulajdonképpen olyan, hogy én tanítom arra, hogy ő tanulja meg azt, amit én adok, és innentől ezen nekem okosabb. Az én IP címemről belépve mindig azt az okosságot látom, más-másonnan aztán nem árulták el, hogy mit csinálnak ebből a hatalmas prompt tömegből majd, de az biztos, hogy egy éve változatlanul ülött az a nagy nyelvi modell, előtte sok prompt, utána sok finom hangolás, és mi megnézzük a mérkőzést.
Bár hogyha illúziókat oszlatásnál tartunk, akkor ugye elmúlt lassan 25 évben a Google keresésnél is, amit beírtunk, azt
az hát a Google-t. Most már tudja kérdezni, hogy did you mean, és akkor tényleg, hát ez azért van, mert igen. Kérdés, hogy az önmagában baj-e? Persze nyilván, ha ilyen globális, meg üzleti, meg mindenféle jogi, meg egyéb kérdéseket teszünk fel, akkor sok mindenre lehet ebből jutni, hogy ez mennyire szerencsés vagy sem. Önmagában végül is mindenki javát szolgálja, ha csak addig azt nézem, hogy lehet nyomkodni, és egy éve mennyien nyomkodták. Kérdés, hogy ez hova vezet?
Egy naív kérdésem lehet. Ugye én abszolút nem vagyok szakértője, de itt már Gyurival beszéltünk ilyen általunk átélt élményről, hogy oldja meg egy matek feladatot, rosszul oldotta meg, elmondtuk, hogy ez rossz, és másodszorra jól. Hogy lehetséges az, hogy másodszorra már jól oldja meg a feladatot, ugyanaz az algoritmus van mögötte, csak annyi impulzust adtam, hogy ez így nem jó.
Ez a szerencsés eset, amikor kettő a kísérletek száma. Itt arról van szó, hogy szinte korlátlan lehetősége van arra, amit mi megoldásnak gondolunk, ebből egyet odarak, és hogyha nekünk pesünk van, akkor az pont nem jó, akkor megint ráveszük arra, hogy induljon el, és most már azt, amit az előbb csinált, ne csinálja. Ezt akárhányszor meg lehet vele csináltatni, szerencsés esetben ez csak kettő, de van, amikor három, sőt, vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja, hogy köszönöm, valóban neked van igazad, majd még egyszer ugyanazt elmondja. Tehát, hogy nem is figyel eléggé, akkor az ember hangosabban rákiabál, és akkor kiválaszt egy másik lehetséges folyamot, hiszen itt csak valószínűségek vannak, tehát semmi más nincsen, és ezek közül ugye eléggé lehet azt mondani, hogy nem determinisztikus a jószág, mert olyan iszonyatos választási lehetősége van, amit ő persze nyilván a promptok mértékének, vagy hát méretének a függvényébe, akármit már nem mondhatta, hogy az előző példában is mondta. Tehát ott megpróbálta az egyik olyat, amit ő úgy gondol, hogy levezetés, vagy hogy válasz, ez nem jött össze, és hát még van iszonyatos mennyiségű másik ilyen, és hát az egyik beletrafált, és akkor másodikra bejött.
Hát meg most nem akarok belemenni így a filozófiájába, de ugye egy dolog az, hogy a kérdésre válaszol valamit, ez egyfajta dolog, ezt csinálja igazából, a másik az pedig, hogy megoldod a problémát. Mármint, hogy megoldja a problémát.
Na most
és,
ez az.
És ez egy nagyon nagy különbség, mert az nem látszik sehogy, hogy azt hogyan lenne ilyen értelemben, nem is az, hogy tudatos, de úgy valahogy úgy magabiztos, hogy nem is tudom, hogy ő most ezt tényleg megoldotta.
Azt hiszem, hogy itt vagyunk egy kulcspontnál, tehát amit mondtál, hogy egyrészt a megértés, tehát én elmondok egy nyelvi szöveget, és annak a számomra fontos üzenetét azt valahogy dekódolja. Ez egy óriási dolog. A másik, hogy utána ennek következtében azt csinálja-e, és úgy, ahogy én szeretném. Tehát az első az, hogy meg kell értse valahogy a szöveget. Tehát mivel nyelvi modellre van esély, tehát amikor én nyelvi dolgokat produkálok, akkor ő ezt valahogy dekódolja, hogy például a megoldás azt jelenti, hiszen 100 milliós mintája van, hogy mit jelent egy levezetés, vagy egy ilyesmi, tehát ezt ő megérti. Viszont azt, hogy azt várom el tőle, hogy miután ő megértette, azt a feladatsort úgy fogja majd végrehajtani, amire én gondolok, ahogy azt a többi ember, a többi matematikus szokta. Na most mivel ő egy pillanatig sem volt ember, tehát neki semmilyen előzetes tapasztalata semmiről nincs, ő egy nyelvi modell. Ezt sokszor mondjuk el, mert ez a legfontosabb. Tehát a nyelvi modell azt jelenti, a nyelvileg kiváló, amit csinál, nagyon keveset téved, vagy nagyon kevésszer veszük észre, hogy valami nyelvileg nem jó, viszont azt rögtön észreveszük, hogy a valóságban valami nem jó. Hát miért veszük észre? Mert hogy nekünk van egy világképünk, tehát van egy nagyon komplex világ, amit szó-szó értünk amennyire, és ezt valahogy leképezzük a kis fejünkbe, és az ott egy ilyen objektumok és közöttük levő relációk világa, ami a mi fejünkben van, és erről egy nyelvi rendszer segítségével számot tudunk adni. Nem ám az eredeti világról, hanem a mi fejünkben levő modellről, és ezek ilyen lineáris sorozatok, most hang, máskor írás, ugye erről beszélünk, karakter sorozatok formájában kiröpül. És van egy óriási jószága, ezeket a röpülő stringeket, karakter sorozatokat így elkapdossa és bevágja a sarokba, utána egy hatalmas nagy matematikai varázspálcával csinál vele valamit, ami ugye a modell építés, és ebből fölépíti azt a nyelvi modellt, ami sok ezer, tízezer, százezer millió ember fejében valamennyire így van, meg valamennyire nincs. Egy dolog biztos, hogy a világmodell itt már nem játszik, itt csak nyelvi modellek vannak, mindenkinek a fejébe levő nyelvi modellből rakja össze ezt a kását, és onnantól kezdve ő nyelvileg kiválóan válaszol. Az az érzés, hogy van egy távolság az általa mondott dolognak a fejembe való képe, és a valóság között az azon múlik, hogy kinek a fejében milyen kép volt, de többé-kevésbé mondjuk, akik itt ülünk a stúdióban, úgy nagyjából ugyanazt, bizonyos százalékban ugyanazt gondoljuk a világról, itt élünk egy kultúrkör, stb. Nos, ez mind hiányzik ennek a jószágnak, ennek is csak nyelvi megnyilvánulásai vannak, és a mérce, hogy a világtól mennyire van az, amit ő mond, az a mi fejünkben van. Tehát állandóan az ő fejéhez vágjuk azt, szebb szavakkal azt mondjuk, hogy te halucinálsz, öreg, mert te nem tudod, hogy mi a tuti, de hát persze, hogy nem tudja, mert sose volt ember. Tehát a nyelvi szövegekben ez jó, a világismeret meg az én fejemben van, azt elfelejtettem odaadni neki, nyelvi szövegeket adtam oda, és így az összemérés az ő nyelvi szövege és az én fejemben levő világmodell között, hát biztos, hogy előbb-utóbb el fog távolodni, és nem nulla lesz a távolság közöttük. És ez az, amit nagyon érdekes látni, hogy ahogy megjelent a modell, az emberek azt a kifejezést használták, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t. Tehát kvázi egy lekérdező rendszernek használják, aminek az eredménye nyelvileg tök jó, de ez kevésbé érdekelte az embereket, világismeretileg meg hát vagy igen, vagy nem. Még csak nem is, hogy nem halucinál, mert ugye a magyar sajtóval olvastunk ilyet is, hogy pofátlanul hazudik, de hát ez a mi politikai kultúránk lecsapódása ugye a kritikai szövegekben, de az biztos, hogy a halucinál sem jó kifejezés, mert egyszerűen mindent jól csinál, mint a program, amelyik rosszul csinál valamit, azért, mert én rosszul programoztam. Tehát ő jól csinálja, én vagyok a nem jó. Itt ugyanez a helyzet, hogy van egy nagyon furcsa rendszerünk, amelyik mindent jól csinál, és nekem ez nem tetszik, mert az én fejembe levő világképettől eltér.
Igen. Tulajdonképpen azt mondanám erre, hogy imitál. Tehát válaszokat imitál, és hogyha ezeket nagyon jól csinálja, onnantól kezdve a filozofusoknak kérdés, hogyha nekem a válaszaimra tökéletesen imitálja a válaszokat, vagy a kérdéseimre tökéletes imitációt végez, akkor az ahhoz képest, mint hogyha ott egy ember lenne, az, mi az eltérés?
Hát az a kérdés, hogy hány ilyen kört futunk, mert én nekem ugye próbálgattam például, na, hogy ne csak ChatGPT-zünk, ugye a Bing AI-t persze nyilván ott is egy ChatGPT van benne, de hogy mondjuk az úgy néz ki, mint egy kereső. Egyszerűen mindig eltéved, kivétel nélkül, tehát nem tudok, persze egy kérdésre jót válaszol, sőt, nagyon vonzó, amit válaszol. De ha elkezdjük boncolni a kérdést, második, harmadikra kiderül, hogy ő soha nem volt ember, ami teljesen rendjén való, de miért gondolnánk, hogy ő tudja a világot? Egyébként a web valamilyen nagyon furcsa értelemben tudja, vagy a Wikipedia, persze mindannyian kritizáljuk, meg minden lehetne jobb, az mindig ugyanazt a választ fogja adni egy kérdésre, ettől lesz megbízható. Itt ahányszor megnyomom a gombot, mindig egy valószínűségi játék indul be, és mindig valami más jön ki, ami sokszor hasonlít is arra, amit előbb mondott, máskor nem, vagyis nem determinisztikus, tehát én bármilyen szövegre mondhatom, hogy a ChatGPT mondta, és senki nem fogja bebizonyítani, hogy igen vagy nem. Most nyilván hagy olyan nyomokat, hogy más nyelven is beszél, például magyarul is, és tud a magyarban angol ortográfia szerint, tehát mit tudom én, a címeknek minden szava nagybetű is, meg ilyenek, akkor az úgy kilóg a lóláb, de ezt egyébként rosszabb angolt másoló emberek is így csinálják. Tehát hagy nyomokat, de összességében nyelvileg senki nem fogja megmondani, hogy ezt kicsinálta, és mivel ahányszor megnyomom, mindig más lesz, senki nem tudja megismételni az én kísérletemet, tehát nem lesz bizonyító erejű, hogy ezt én mondom, hogy a ChatGPT-től kaptam, vagy igen, vagy nem. Végül is ilyen karaktersort bárki összerakhat. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy tudományos vizsgálatra igen nehezen alkalmas, hiszen nem megismételhető az a kísérlet, amit nekünk mérnünk kellene.
Nekem erről a Turing-teszt jut eszembe, hogy az arról szól, hogy 5 percig csevegünk túloldalon lévő emberrel és géppel, és ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az ember, melyik a gép, akkor mondhatjuk azt, hogy ez már mesterséges intelligencia, elérte a...
Találták ezt ki az 1950-es években.
Azt akartam megkérdezni, nem tudom, én nem olvastam erről, hogy a ChatGPT-t tesztelték már? Hogy átmenne egy Turing-teszten?
Van olyan nap, amikor igen.
Igen, néha átmegy, néha nem. Én egy picit tovább lépnék ebben, amennyiben az előbb azt mondtad, hogy ezek csak valószínűségek. És egy nyelvi modell értelemszerűen valóban csak valószínűségekkel működik. De olyan a ChatGPT és a társai, azok pusztán nyelvi modellek, vagy vannak körülöttük olyan támogató algoritmusok, támogató modellek, nem feltétlenül nyelvi modellek, amik jobbá teszik az ő működésüket, vagy tehát hogy közelebb vannak ahhoz a tudás reprezentációhoz, ami a mi fejünkben van.
Hát készíteni, tehát mindenki ezen dolgozik, hogy nem mindenki, sokan, hogy legyen egy, tényleg egy olyan tudás reprezentáció, ami a világnak egy valamilyen többé-kevésbé adekvát képe, leegyszerűsített, de mégiscsak, és akkor a szöveges megnyilvánulásokat ezzel próbálják valahogy összevetni, tehát kvázi, hogy a a gépünk fejében is legyen egy olyan világkép, ami egyszerű, mint a miénk, de ha azzal kongruens, amit mond, akkor talán nem fog akkora zöldségeket mondani, mintha ilyen nem volna. De alapvetően a ChatGPT az egy nyelvi modell, ami ki van egészítve persze ezzel a csetelő képességgel, tehát a GPT a nagy nyelvi modell, a ChatGPT pedig egy különleges módon finomhangolt jószág. Ennek semmilyen más tudása nincs, csak ez. Tehát amikor, egyébként ez olyan meglepő, hogy amikor nyelvi modellről beszélünk, ugye abban egy szál, szó, mondat, semmi nincs. Tehát abban numerikus értékek vannak, és mind a kis objektumaink, amiket hát úgy szónak gondolunk, azoknak sincs igazán semmilyen jellemzője azon kívül, hogy egy iszonyú sok dimenziós vektortérnek egy pontját reprezentálják, és utána egyik és a másik után rákövetkezés szintén ilyen. Tehát megdöbbentő az a tény, hogy tulajdonképpen sehol nincsen a nyelvi információ. Mi több, amikor egy ilyen nyelvi modellt megszólítunk, akkor minden, amit előállít, az abban a pillanatban születik, tehát hogy a szövegek azok röptében előállított szövegek, és soha semmilyen szövegre nem hasonlítanak, ha bármi módon hasonlóság van. Mondhatjuk, hogy az a véletlen műve a szó legszorosabb értelmében, de minden szókapcsolatot sok millió, sok százmillió előfordulás után mérlegelve vesz elő, és ezért megdöbbentő, de hát nem tud plagizálni. Mindenki azt hiszi, hogy de. De pont az ellenkezője, tehát a plagium fogalma nem működik, hiszen senkitől nem vesz el, mert minden szókapcsolat sok millió helyről való, és ezeknek az egymás utánja meg pláne, tehát egyszerűen nincsen olyan szöveg, amiből ez eredetileg indult volna, és ezért nem is tud igazán olyan művet csinálni, hogy legyenek benne idézések, és akkor legyen ott, hogy zárójelben Körmendi 2023, mert ilyet bele tud írni, mert string alapon lehet ilyet, hogy zárójelben kell egy nevet, meg egy évszámot beírni, de igazán erre, sőt, még generálni is fog hozzá egy olyan kvázi cikket, ami még pont 2023-ban íródott, nem tudom, én Gyuri által. Ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy elképesztőek, tehát az ember elgondolkozik rajta, hogy van egy eszköz, amelyik elvileg nem tud plagizálni, és lehet, hogy meg lehet arra később mást tanítani, de most ez a rendszer teljesen szűz ezen a területen, teljesen intakt, őneki csak az eddig előfordulásoknak a valószínűsége van a fejében.
Én olyasmire gondoltam, amikor mondjuk megkérdezzük a ChatGPT-t arról, hogy Hitler helyes gondolatokat tette közzé, és akkor azt mondja, hogy erről nem szeretne beszélni.
Ja igen, hát az pedig ugye nyilván...
Mert azt gondolom, hogy ez nem a nyelvi modellből következik, hogy tudja, hogy mely témákat nem érinthet, vagy nem akar érinteni.
Igen, hát ezek további rétegek a rendszeren, és ugye rögtön azzal találkozik a feldolgozó rendszer először, amit hát jó, nyilván emberek csináltak, de hát ezt mindent emberek csinálnak, de ez egy kézzel előre gondosan átgondolt szűrőrendszer, amelyikre persze a nyelvi rendszer válaszol, de úgy válaszol, hogy ezeket a veszélyes bombakészítés, rasszizmus, egyéb GDPR problémákat meg lehet előtte fejelni. Ezek nyilván kényszer, hiszen tulajdonképpen a rendszernek működnie kéne nélkül is, de hát mivel ezt mondtam az előbb, hogy kb. 8 milliárdan használhatjuk, erre nyilván nagyon kell vigyázni, és hát ez egy iszonyú munkája lehet, erősen tájékoztatott az OpenAI, hogy mekkora befektetés az, hogy ezt a kis metarendszert megcsinálták, hogy védje magát. A lehető legvadabb helyeken jelenik meg a gyanúja annak, hogy én rossz szándékkal közelítek, és nyilván sajnos ilyen a világ, tehát ugye azt mondhatjuk nyugodtan ezen a helyen, hogy nem a láncreakció a rossz, hanem hát azt lehet csak mindenre használni.
Igen, ez itt abszolút adekvát. Na jó, egy pillanatra még azért térjünk át ennek a generatív AI nyelvi modell sztorinak a magyar vonatkozására, hiszen megszületett a puli a ti kezeitek között.
Igen. Hát
az ugyanaz, mint a GPT?
Igen, az egy, mondjuk, hogy egyszerűség kedvére, egy GPT-3 típusú modell, ugye az olyan eszközök, amikkel ilyet lehet építeni, azok hála Istennek, ez ott az egy év alatt nagyon elszaporodtak, tehát éppen az egyik cég, az egyik, tehát ez most már a Meta, a Google, szóval mindenféle cégek építenek olyan rendszereket, aminek a segítségével GPT-3 típusú modelleket lehet csinálni. Hát ebből a GPT a lényeges, a 3 az talán azt jelenti, hogy mekkora és nem ekkora, tehát a puli az egy GPT modell, és nagyon ígéretes, és mindjárt mondom, hogy miért csináltuk, azon kívül, hogy mindenki büszke valamit csinál, de ennek azért több a súlya. Tehát először is az nagyon lényeges, hogy az OpenAI nem jelezte, hogy milyen kiinduló forrásadatból építették azt, tehát hogy mit tanult a nagy nyelvi modell, ezért bármi történik, ők össze tudják vetni házon belül, és hát megkockáztat házon belül, most már ugye a Microsoft 10 milliárd dollárra is benne van, tehát nyilván az egy nagy ház, amin belül, de az biztos, hogy nem fogjuk megtudni, nem tudjuk összehasonlítani a kiinduló anyagot és a rendszer esetleges reakcióit. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen GPT-típusú rendszernek a működését jól tudjuk látni, ahhoz jó tudni, hogy melyik szövegeink vannak, és abból hogy lett, hogy az eredményeként előállt reakciók honnan valók lehetnek. Tehát egyfajta tudományos tanulmányozáshoz is kell. Aztán a másik az, hogy mindenki mondja, hogy a ChatGPT tud magyarul, és tényleg tud magyarul. Minden olyan dolgot, amit azon alapon meg lehet tanulni, hogy van neki magyar szövege. Hát ha valaki utána nézett, ugye azt legalább publikussá tették, hogy kb. 180 milliárd angol szóból álló angol szövegbázison alapul. Ez úgy néz ki persze, hogy ezek szöveg, tehát ezek jó esetben úgynevezett deduplikált, tehát még véletlenül azonosat sem tartalmazó szövegek, összefüggő szövegek egymás mellett, egyik, másik, harmadik, ezredik, százmilliómodik, és amikor ez így összeáll, akkor együtt 181 milliárd szó angolul, ehhez tartozik 127 millió magyar szó. Ezzel a, mit tudom én, hogy a 19. nyelv a magyar, mert mit tudom én, a 181 milliárd után azt mondom, 3 milliárddal van a francia, tehát azt jelenti, hogy van benne azért a magyarnál olyan nyelv, amiben több szó van benne, de a magyar is ott van a listában. Kiválóan tudja a magyar szavak helyes szórendjét, a toldalékolást, néha egy kicsit eltéved, de alapvetően, ha ennyit tévedne bárki, egy másik idegen nyelven boldog volna. Tehát, hogy ez tök jó. Mit nem lehet vele csinálni? Magyar témákról beszélgetni. Tehát a magyar kulturális háttér hiányzik, tehát én egy amerikai fociról, vagy egy baseball meccsről tudok magyarul beszélgetni, ha esetleg ez engem érdekel, de Arany János és Petőfi viszonyáról, vagy hogy ki volt Madách Imre, hát valószínűleg azt tippeljük, nem mondták meg, hogy a 127 millió szó az ugye a Wikipédia lehet, a magyar Wikipédia feldolgozva, ez pedig körből azt jelenti, hogy Madách Imre neve valószínűleg megvan a rendszerbe, talán még az is, hogy az ember tragédia hozzátartozik, de már amikor elkezdek belőle idézgetni, akkor azt ő nem fogja tudni, hogy mi az, mert ezt a tartalmat ő nem látta, pedig itt van egy elég fontos idézet, amit a tragédiát mondom. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyájában szintén megteszi, írt a Madách, és azért itt nagyon, nagyon erről van szó, hogy ellessük ezt, hogy hogy kell így ilyen szósorozatokat csinálni, és akkor a vegykonyhánkban, amit most itt ChatGPT-nek hívnak, megcsináljuk ugyanezt. Na és akkor, hogyha viszont magyar szövegeink vannak, akkor ott a magyar kulturális tartalom is megjelenik, és akkor én meg tudom kérdezni, hogy milyen a viszony Bródy János és Stefanovics Dusán szövegei között, hiszen ezek nem csak stringek, hogy vannak ilyen nevek, hanem ismerheti a tartalmukat is. Ez azért van, mert a 127 millió ChatGPT-be levő magyar szóval szemben most már elhagytuk a 40 milliárd magyar szót, tehát normálisan az 50 felé tartunk, ami azt jelenti, hogy ekkora szövegbázisunk van, hát az egri csillagok 135 ezer szó, szóval hogy valaki össze tudja hasonlítani. Tehát néhány millió egri csillagok. És akkor ebből ami fölépül az, hogy van olyan magyar nyelvi tudás, tehát olyan magyar nyelvi modell, ami eddig azért nem volt, mert ez hát úgy nagyon durván azt lehet mondani, hogy előbb-utóbb minden valaha leírt magyar szöveget tartalmaz. Itt a Nyelvtudományi Kutatóközpont, amit vezetek, aláírt egy szerződést az Országos Széchenyi Könyvtárral, az Akadémia Könyvtárával, tehát az ott digitalizált vagy eleve digitálisan meglevő anyagok, azok mind bekerülnek. Tehát ami magyar tudásként megjelent írott formába, azért általában ezek karaktersorozatok, tehát tudjuk, hogy van még MP3, meg MP4, meg minden, de azért ezek alapvetően írott dolgok, akkor azt lehet mondani, hogy hát a leírt szövegek összességéből készült magyar modell a legnagyobb, és mint nyelvész azért ez egy öröm, hogy készül egy olyan modell, ami a magyar nyelv elérhető teljessége, nincs olyan, hogy teljesség, azt tartalmazza, tehát olyan különleges helyzeteket is, amire a legokosabb nyelvész is csak nagyon ritkán gondol, és nyilván ennek van jelentősége, hogy ezzel a szövegkorpusszal mit csinálunk, de például tanítjuk belőle a pulit, amelyik a GPT-nek a kis testvére, és hát első szinten ő is csak egy generatív alapmodell. Ez volt a puli hosszú ideig, meg lehet nézni, a Nyelvtudományi honlapján fent van, tehát valaki utána néz, akkor ki tudja próbálni. Ami most egy érdekes előrelépés, hogy a ChatGPT, mint mondtam, ugye az egy olyan finom hangolt változat, ahol sok ember tanította a dialógusnak a mikéntjére is osztályozta, hogy mennyire jók ezek. Na, ennek van egy előszabálya, amikor instrukciókat lehetett adni a Alap GPT-nek, amiből az egyik az, hogy hogy formálja a dialógust. Na, ezt az instrukciós állapotot is most már tudjuk valamilyen szinten modellálni, tehát valaki megnézi, van egy parancspuli, amelyik olyan, mint a puli, de már, hogyha egy szöveget leírok neki, amit odaadok, akkor utána mindenféle módon lehet vele beszélgetni erről, hogy tegyen föl kérdéseket erről, indokolja meg, hogy mi ennek a lényege, megint szóval, hogy gyakorlatilag ott van a szöveg kitéve, és mi egymással arról beszélgetünk, hogy mi jut még erről neki eszébe, ami tényleg elég megdöbbentő, hogy ezt az állapotot most már magyar nyelvre is tudjuk hozni, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb, de nyilván hát ahhoz sok ember kell, hogy chat puli legyen, vagy bármilyen dialógus puli, de ebbe az irányba megyünk, és hát azt elmondhatjuk, hogy miközben a hatalmas magyar nyelvi modellt csináljuk, tanulunk arról, hogy épül föl és mi módon, és leginkább ezt a továbbfejlesztést is megpróbáljuk hozni, hogy tartsa a versenyt a többi nagyokkal. Egyébként a magyar nyelv ilyen szempontból nagyon jól áll, mert a világnak néhány nagy nyelve van, amelyik ilyesmi modellekkel bír. Nyilván a méret itt nagyon számít, tehát ezt a zöldség példát mindig elmondom, de nagyon fontos, hogy itt a méret annyira fontos, hogyha kicsivel kezdek, akkor az nem fog működni, ahogy a rúdugrást is mondjuk néhány méteren érdemes kezdeni, tehát 30 cm nem lehet rúdugrással átugrani, ezt illik átlépni. A rúdugrás arra való, hogy az a technika, hogy úgy hajlik meg a rúd, ahhoz kell az a pár méter. Na most itt is, hogyha akkor működik az eszköz, ha ekkora őrült mennyiségű szövegünk van, és hát ez a 40x milliárd szónyi, ez már elérte azt, hogy összemérhető a világ olyan nyelveivel, amik hasonló cipőbe járnak, sőt, biztos, hogy az első 10 közt ott vagyunk.
Mi a jövője a pulinak?
Hát folyamatosan tanítjuk, és ugye most éppen egy ilyen modellváltás, igen, ez idején vagyunk, mert hát különböző ilyen eszközök vannak, amivel lehet ezt építeni. Meglepő, hogy az ember, ha fölmegy a webre, mennyi ilyen eszköz van, ami lehetővé teszi, hogy építsünk hatalmas nyelvi modellt, de ezek különbözőek mindenféle módon, és próbálgattuk őket, hogy melyik lenne a legjobb, és most egy ilyen hosszú tesztelésen vagyunk túl.
Csak hadd kérdezzek közben, mert ez egy ilyen, csak egy mondat, mert egyébként az egy érdekes jellegzetesség ennek az egész technológiának, ez a, hogy azért itt a trial and failnek elég nagy szerepe van.
Hát igen, szóval. Tehát, hogy igen.
Hogy az atombombát azt szerencsére nem így rakták össze.
Igen, próbálkozunk, csak azért mondom, hogy ez a Józsi bácsi például mindig erről szól, hogy bemegy ott, látja, hogy jön a gőz. És akkor tudja, hogy a kart azt úgy meg kell húzni addig. És ha meghúzza, akkor eláll. Azt nem tudja, hogy mekkora nyomás, semmi bárról nem tud. Azt nem tudja, hogy milyen összetétel, hogy semmit sem tud, csak hogy ezt kell csinálni. Most egy ilyen világban vagyunk itt, tehát amit mondtál, az erről szól, hogy úgy intuitíve állítgatjuk a dolgokat, és az a szerencse, hogy nem robban a végén, tehát valóban ez nagyon, de hogy nem az a fajta tudás érvényesül elsődlegesen, hogy mennyivel tudok jobban valamit, mint tegnap, hanem hogy ügyesen ráérzek-e arra, hogy kell úgy kipróbálni, hogy a legkevesebb mellékzaj jöjjön létre, és néha meglepő, hogy nagyon komoly cégek által előállított technológiai eszközök nem úgy működnek, mert hát arra az adathalmazra, abban a konstellációban, hogy mit csináljuk, mégsem jó. És ezt nagyon nehéz előre megmondani, hogy ez miért van, meg hogy. Tehát most ugye a politát szó szerint ezt csináljuk, most egy másik modellet csináljuk, kipróbáltunk egy 2-3-at közben volt, amikor rosszabb lett ugyanazzal a nyelvi tudással a rendszer, pedig látszólag ugyanazokat a feltételeket kellett megcsinálja, de hát ezeket emberek írják, ezeket a programokat, és icipici eltérések itt a milliárdos szinten komoly nyelvi defekteket tudnak létrehozni.
És valószínűleg pont ez a jellege okozza azt, legalábbis feltételezem, hogy ha valaki valamire rájött, akkor azt utána adott esetben nem árulja el. Tehát ugye az elindult ez a jelenség, főleg az a nagy cégeknél.
Ez biztos, hogy nem árulja el, de nem is biztos, hogyha elárulja a másiknak a saját anyagán, ez működne. Igen. Tehát ez megint olyan, hogy hát igen, szóval itt az elején mondtátok ezt a morphologic történetet, szóval én sokszor azzal hárítottam el, amikor kérdezték, hogy ez hogy kell ilyen céget csinálni, vagy hát hogy csinált az ember. Hát ez egy akkori helyzet, ugye azt vissza egy pillanatra, 91 rendszerváltás, nem lehet még egyszer ugyanazt csinálni. Pedig elmondhatom a tapasztalatomat, hogy okosnak kell lenni, meg kitartónak, meg mit tudom, de ezek köszönjük. És akkor ahhoz kellett az a helyzet, hogy akkor ott úgy azokkal az emberekkel abban, na most ugyanez van itt is, hogy bizonyos dolgok nagyon esetlegesek, és ez nyilván nagyon érdekes, hogy miért van így, mert ezek a hatalmas rendszerűség akkor kezdenek működni, amikor nagyon-nagyon sok adatot feldolgoztak. Na most ehhez meg idő kell. Egy szuperszámítógépünk van, tehát ezt megint csak köszönhetjük a kutatási hálózatnak, hogy ezt az igényt beadtuk 2,5 éve, hogy valahogy így is megkaptuk a gépet, ami hát a magyar kutatás történt, mert ritka, hogy valamit kértünk, és pont azt kaptuk meg. Tehát van egy szuper számítógépünk, ami tulajdonképpen van nála nagyobb Magyarországon, Debrecenben ott van a Commodore, amelyik hát egy még nagyobb kapacitású gép. Bár a Commodore föl van, mondjuk a egyszerűbb értelmezés kedvéért, mondjuk föl van osztva olyan egységekre, amiből egy egység, amit használtunk, nem is annyival nagyobb, mint a mi gépünk. Tehát az egész gép az volna, de hát azt nem nekünk tervezték, hanem a magyar tudománynak. Tehát a saját rendszerünk egy nagyon jó működő szuper számítógép, és akkor hát itt most mondhatom, hogy hány milliárd, ezer milliárd, mit tudom, hogy mennyi művelet másodpercenként, és akkor ez mondjuk utam 3 hónapig ment folyamatosan, míg ezt a modellt felépítette. Egy még nagyobb modell még tovább tart. Na most amire egy ilyen elkészülsz, nem jött össze, kezdjük előre. Szóval, hogy...
És volt picit, ilyen a puli történet?
Nem olyan, hogy nem olyan, nem volt, csak azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy majd egy másik kísérletet teszünk később máshogy. Tehát ez nem, tehát nagyon elő kell készíteni, kis tesztek arra utalnak, hogy talán jó lesz, de azért a végén, amikor kész van, akkor tudjuk csak megnézni, hogy mennyire jó is az, amit csináltunk.
Hát meg sehol se tudhatod, hogy egy kicsit máshogy állított be, akkor nem lett volna még jobb. Tehát
igen,
ez
igen.
A
ezek,
probléma
ezek
velem,
ilyenek. Hogy... Tehát, hogy a paraméterek, amik nem azonosak a ilyen rendszereknél használt paraméter szóval, mert ugye az csak azt jelenti azoknak a súlyoknak a száma, tehát amikor azt mondják, hogy hány paraméteres egy ilyen rendszer, lehet, hogy ezt mindenki tudja, de azért ezt mondom, hogy az azt jelenti, hogy ebben a nagy neurális hálóban az éleken mindenféle súlyok vannak, és amikor a következő ilyen mesterséges neuronhoz elér a dolog, akkor ezekkel a súlyozott bemenetekkel operál a rendszer, és ad kimenetet a másik végén. Most ezeknek a súlyoknak a száma, a mi esetünkben 7 milliárd, tehát ez egy 7 milliárd súlyi modell, ami hát a GPT-2 másfél milliárdos volt, hű de nagy, a GPT-3 meg 175 milliárdos, hű de kicsi. Tehát nyilván ez egy verseny, és ugye már a GPT-4-ről, aki figyelte, semmilyen számot nem hallottunk. Tehát ott gondosan vigyáztak, hogy ne legyen szám. Na most ennek többek közt az is lehet az oka, hogy már készültek olyan technikai modellek, ahol nem föltétlen a paraméter számmal lehet csak operálni, hanem lehet úgy viszonylag kisebb, tehát nem az extenzív növekedés a végig, és akkor legközelebb már nem tudom, trillió paraméteres rendszer lesz, hanem más szervezésben működnek, és hát azért az a matematikusok feladata is dolgoznak is rajta rendesen, hogy icipici elmozdítással esetleg egy sokkal-sokkal kisebb paraméterszámú rendszer is tudjon megfelelő minőségű kimenetet adni. Most errefele haladunk, tehát nem biztos, hogy utol akarnánk érni, savanyú a szőlő, de tényleg nem biztos, hogy az a cél, hogy 175 milliárd paraméteres modellje legyen bárkinek, hiszen most az a akinek jelent valamit, az a Láma 2 rendszer, amivel dolgozunk, az sokkal kisebbnél is sokkal nagyobb minőségi ugrást garantál, pedig eddig azt hittük, hogy kizárólag akkor van minőség, ha extenzíven növekszünk. Szóval 11 hónapja van még csak ChatGPT, tehát úgy beszélünk róla, mintha ez egy kiforrott dolog volna, és tényleg 5 éve vannak transform modellek, amikről itt ugye beszéltünk a Bird, a GPT félék, és egyáltalán 10 éve van ez a szintű neurális nyelv, vagy akármi feldolgozás, mert az első ilyen komolyabb nyelvmodellt, ami elszakadt az addig egyértelmű statisztikai világtól, az 2013-ban hozták létre, a 10 év, 5 év, 3 év, 1 év, tehát olyan kicsi az idő, hogy ugye erről elég könnyű beszélni, mert nem kell az ókori görögöknél kezdeni, rögtön azt mondja, tavaly.
A végén nem hagyhatom ki azt a kérdést, bocsánat, de ez tudom, hogy hülyén hangzik, de mégiscsak meg kell téged kérdezzelek, hogy az AGI-ban, tehát az általános mesterséges intelligenciában te hiszel, hogy az elkészül?
Hát ez a hit, ez egy nagyon érdekes dolog. Bocsánat, ez nagyon fontos. Tehát én mostanában egyre többször beszélek, aztán válaszolok a kérdésre, de tehát azt, hogy én hiszek, így tetted fel a kérdést, tehát azt, hogy úgy látom-e, hogy ez lesz és az lesz-e, ezt így tudom mondani. A hittel az az érdekesség, hogy én most egyre inkább azon gondolkozom, hogy szinte minden tudásunk hit. Tehát semmit nem tudhatunk igazán, hanem valamilyen garancia van a forrásban, arra nézve, hogy elfogadom. Tehát a tudomány az egy ilyen garancia, hogy ott úgy vannak a publikációs rendszerek, én tudom, hogy ellenpéldaként, hogy már a Nature-ben is megjelent egyszer, tehát tudom ezt, de mégis normális körülmények között azt lehet mondani, hogy a tudományban a rendszer maga garantálja, hogy ott nem lehet zöldséget mondani.
A módszertan, nem?
A módszertan, igen. Na most a társadalomban ugye vannak kísérletek, mert aki a webben él, tudja, hogy azok, akik mindenféle ilyen csoportok és mindenféle garanciák, én azért jobban hiszek, amikor utazom azoknak a célhelyeknek, vagy utazási eszközöknek, ahol azt látom, hogy 97% annak a 20 ezer embernek azt mondta, hogy ez tök jó, akkor az valami hitelességet jelent. Tehát ugye az van, hogy most olvastam, hogy a fotont is képalkotó eljárással megjelenítették, hát ugye a fényképezés ennyi túlzás a foton esetében, de mondjuk, amikor éppen részecske volt, hát igen, vagy nem. Na most azok, akik ezt csinálták, azok elég hitelesek valószínűleg, hogy ami képet én látok, nekem azt el kell hinnem, 15 milliárd fényévre se látok el, de szép színes albumokban, ahol soha ember nem volt, és színek úgy szintén nem, nekem elhozzák az univerzumot, tehát hogy csupa olyan tudás van, amiről én csak úgy áttételesen lehetek meggyőződő, és elhiszem annak, aki. Tehát azért mondom, hogy általában a hit az arról szól, hogy egy számomra garantált vagy autentikus helyről származó tartalom, mert hát az én szememnek, meg hát ugye higgyünk a szemünknek, tehát nem tudom, én a virágjártás mondta Pelikánnak, hogy Pelikán maga hisz a szemének, annak két csipás szemének, szóval, hogy tényleg, akkor minek higgyünk? Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz, ezt csak azért mondom, mert a tudásunk az egyre jobban leszűkül, és a többiekre épített garancia hozza azt, ami van. Na most ez egy jövő, tehát az általános mesterséges intelligencia egy jövőbe vetített valami, és nyilván az emberi fantáziát semmi nem állítja meg, hogy egy ilyenről beszéljen. Én egyre azt látom, hogy hozott anyagból dolgozik minden rendszer, tehát minden, amit oda viszünk, azt újra tudja rakni, és akkor abból csinál valami mást. És csinál olyan zeneszámot, amit az illető zenekar sose játszott le, és csinál olyan szöveget, amit soha senki nem mondott. Ad abszurdum, bele is lehet rakni valakinek a szájába, aki énekli, mondja, állítja, és akkor az olyan lesz, mint. De ezek mind a meglevőből jönnek létre, persze nyilván olyan jön létre belőle, ami eddig nem volt, vagy kevesen hallhattak, láthattak ilyet. Ebből én inkább arra gondolok, hogy igazán fantáziadús olyan rendszer csinálni, amelyik túllép azon, amit megtanult, és olyan dolgokra is képes, amit még nem tanult meg, intuíció, szándék, hit. Szóval ezek olyan dolgok, amiket én nem látok ebben a rendszerben belül. Azt látom, hogy ez olyan, mint az a teknős béka, aki Achilles után megy, és egyre közelebb van, de azt nem látom, hogy hirtelen hátra van a másik oldalra, és indegent, hogy hello Achilles, mert hogy ez nem úgy működik. Tehát én egyelőre valamilyen értelemben szkeptikus vagyok ebben a szingularitás ügyben, hogy majd akkor egyszer eljutunk oda, és akkor majd, mert ebből a rendszerből csak olyan jöhet ki, amilyen benne van. Én ahhoz egy minőségi ugrást gondolok, egy porszemet, egy aszimetriát, egy valamit, ami ebben nincsen belekódolva. Itt minden szimmetrikus, minden szabályos, és ezért nagyon-nagyon hasznos eszközöket lehet csinálni. Én nem is tudom, hogy akarnám-e, vagy szeretném-e azt, hogy legyen egy ilyen, sokkal jobb, ha valami úgy dolgozik a kezünk alá, hogy már ez is, persze még nincs megtanítva sok mindenre, és egyre jobban kiszolgálja azt az embert, aki ezt létrehozta, és arra szerintem sem szükség nincs, se igazán a realitását nem látom, hogy hirtelen csak azért a felünkre nőjön, mert hát ilyen emberi típusú tulajdonságokkal bírna, hiszen az ebbe az adatrendszerbe, amivel dolgozunk, nincs belekódolva.
Hát én azt hiszem, hogy ma elég sok olyasmiről beszéltünk, amiről szoktunk beszélni, de nem így. Én nekem legalábbis nagyon sok dolog tisztább lett ettől a beszélgetéstől, úgyhogy ezt köszönöm neked.
Nagyon szívesen.
Magunknak meg, hogy jókat kérdeztünk, reméljük.
Igen, köszönöm.
A hallgatóknak meg, hogy hát, hogy viszik a hírét ennek az adásnak. Azt mondanám, hogy ez a láncreakció történetében egy olyan adás, amit jó szívvel ajánlunk mindenki másnak is, aki meg akarja érteni a nyelvi mesterséges intelligenciákat. Köszönjük szépen, plusz
köszönjük.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.